Néhány arc. Hunyadi Sándor. Hogy mit írtak, és mit írnak a két háború közötti íróink, ez önként kapcsolódik a miért kérdéséhez. Ha az egyik szempontunk az, hogy mi ösztökéli egyáltalán az írót írásra, lépésre beleszaladunk a másik szempontba. Mi a végső közlendője? Mi az, amihez kedve hajlama, vonzódása van, mi érdekli, mit fejez ki egész művével? Megírhatja az érzelmek iskoláját, mint Flaubert, keresheti az eltűnt időt, mint Proust, írhat Virág úr egy napjáról, mint Joyce. Kifejezhet egy magatartást, valamilyen életérzést, erkölcsi vagy gondolati rendszert. Elbűvölhet varázslatot, vagy pusztán ízeket, színeket, tájak légkörét. Megírhat szenvedélyeket és szenvedőket, igazságot, játékot, kétkedést, társadalmat, magányt, őrületet. Tehát sokfélét, ami nem foglalható árjegyzékbe, és nem rangsorolható, mert nincsen közös nevezőjük. Az irodalom lényege nem ítélhető meg az értelem szempontjából, mert mint minden művészet fölötte áll minden esetre nem absztrakt, hanem konkrét, a valósággal egyenértékűen létező mi voltában. A mit kérdése tehát, ha nem akarjuk magunkat becsapni divatos szempontok, egyéni nézőszögek, irodalomtörténész hagyományok által, csak olyasféleképpen felelhetünk, ahogyan egy ásványvizes palack színes címkéje felsorolja, mit tartalmaz a kiváló gyógyvíz. Ennyi jódot, ennyi brómot, ennyi magnézium-hidrokarbonátot, egy kevés kalciumot is. Ez a szerény leírott tudomány megfelel az olvasó négyszögének is. Mit találunk tehát ennek a 25 évnek a műveiben? Mennyi természetes brómot? Mennyi belepréselt szénsavat? A fiatal magyar irodalom tarka prospektusában, csábító hirdetmény füzetkében első helyen Hunyadi Sándort a hiteles ábrázolásnak és az élet jó zamatának mesterét kell kirakatba tennünk. Novelláiban, regényeiben, amit nyújt, az maga a tapintható valóság. A valóságnak, a világnak édes révülete, az a kis lámpaláz, negyedittas izgalom, amit események, új emberek, új tájak, két vonatra való átszállás között érezhetünk. Hunyadi meglehetősen egyedülálló a maga nemében, nem csak a magyar, hanem a 20. századi világirodalomban is. Sokat örökölt Maupassant-tól, a tömörséget, jól megválasztott egyetlen jelzőt, drámai takarékosságot, bátor, ember formáló határozottságot, figuráit olykor csehovi közelségbe tudja hozni, olykor csehovén erős légkört éreztet, és sajnos abban hasonlít Somerset Maugham-ra, hogy szerete jól kifundált történeteket, és nem abban, hogy kérlelhetetlen legyen figuráival, mert sokszor, akárcsak ami mixáltunk, már-már puhán jószívűséggel simítja el a bonyodalmakat, és a hamis anekdóta szerkezetekkel eláztatja, lagymatagá puhítja kemény, remek prózáját. A hiba persze szorosan összefügg legfőbb erényével. Hunyadi a legtisztább művészek közül való, amit úgy értek, hogy objektív, sem egyebet nem kíván, mint ábrázolni, műveket megcsinálni. Művészi, mesterségbeli követelmény, az ábrázolás hitelessége, de másfelől a regény, a novella világos, szilárd szerkezete is. E kettő összeütközésén borul fel sokszor Hunyadi író egyensúlya. Színdarabjai bármely finomak, nemesek anyagukban, mégiscsak korunk színpadi műveltségébe illeszkedtek bele, kerek, minden áron csattanós és tagolt, happy ending felé, igyekvő szerkezetükkel. Ezt az avult, túlságosan szerény szerkesztési módszert alkalmazta regényeiben is. A győzelmes anekdóta aztán lecsökkent a hitelesség súlyát, devalválja a művet nem csak a névértéke alá, hanem kevesebbre, mint amennyit a benne rejlő nemes fény tartalom él. Az olvasó sokszor nem is tudja, milyen jó üzletet csinált Hunyadival. Hogy miként lehet írói anyagot, figurákat, időt, atmoszférát, ízeket összhangba hozni az elbeszélés szerkezeti követelményeivel, ez Hunyadi legjobb novelláiban megoldotta. És megoldotta önéletrajzi regényében, a családi albumban is. Novelláinak rendszerint már az első mondatával elragad bennünket. Felgyújtja az elbeszélés mágikus tüzeit. Élt Erdélyben egy Asbej Miklós nevű örmény borkereskedő. Így kezdődik a Jókedvű örmény temetése című elbeszélése. Ám bár csak a szükségeseket közli, szinte a puszta útlevél adatokat, már is érezzük az árnyalatokat. Lombos és tűlevelű erdők, vasúti állomások, széles gádorú borospincék, sokféle illattól párologó vacsoraasztalok hangulatát, és érezzük a ki nem lőtt nyíl lendületét, amiben már benne van a novella virtuális szerkezete. Élt Erdélyben Apsej Miklós. Ha élt, akkor végül meghalt, és közben Apsej Miklós volt örményborkereskedő. A Vörös Lámpás ház című novelláját pedig, amelyben jóformán semmi sem történik, így kezdi. Az 1900-as évek elején, mely békében történt Kolozsváron, hogy egy Kelepei nevű másodéves bölcsész a gerendásnak keresztelt Búza utcai nyilvános házban aludt. Az utolsó szó az állítmány, és a regény lendülettel felvázolt hatalmas vonalú távlatok, a nagyszerű, érzékletességgel megválasztott nevek és harsány nyilvános házban után ez az aludt, látszólag lejti a mondatot, csak hogy, mint a bűvész a magasból lehulló sokszínű labdáit, Hunyadi úgy kapja el, és éppen ennek az utolsó helyzetet higgadt állítmánynak a pillanatában ragadja kézre legerősebben az elbeszélést. Sűrítő az ilyen kezdő mondat, és ez a sűrítő telítve van. Az aludtal nem csak lehúzza a testéhez, hanem a szó megfontolt köznapiságával ruganyos ugrásra készíti elő újabb lendületre az elbeszélést, és egyben megnyitja a sűrítő áramkörét. És a mondatok mostan maguktól ömlenek majd, amíg csak megint ki nem egyenlítődik a feszültség. Azt szeretném mindenvel érzékeltetni, milyen első mestere Hunyadi az írás technikájának. A neveket, szavakat, jelzőket, központozást nagy gonddal választja meg, mondatai egymás utánjának ütemével az élő elbeszélés lélegzetét utánozza. Párbeszédei tele vannak felkiáltó jelekkel, csak éppen nem a felkiáltó mondatok, hanem az egyszerű közlések után adnak nyomatékot annak, aminek kell. Nem a fényképezőgép tárgy lencséjével, hanem az emberi szem objektivitásával nézi a változó világ feltűnő pontjait, felkiáltó jeles látványát, és csak a döntőt, a fontosat, feltűnőt látja. A gróf kisasszony karcsú lábán az elkapart szúnyog csípést, a pincér fülemlet az eloltott cigarettát, az arany ifjú történetét ezzel a leírással kezdi. A szoba csak hotelszoba volt, nagyon fényűző, amilyenek luxus hotelekben, luxus lakosztályokhoz szoktak tartozni, kék, arany, fehér. A széles, mennyezetes barokk ágy aranylábakon állott, az ágy alatt sovány borotvált, szőke férfi feküdt, a kezén gumikesztyű, a zsebében szivacs, kloroformos üveg, és egy nagyon élesre fent, keskeny pengéjű borotva. Mintha a gumikesztyűs férfi, írja róla Halász Gábor, szintén a szoba berendezéséhez tartoznék. Legértékesebb munkája rövid életrajz regénye, a családi album. Itt még önmagát is képes meglehetősen személytelenül ábrázolni, amellett, hogy szemérmessége, félszeg szerénysége nem tompítja el úgy a színeket a kisgyermeknél, mint a későbbi Logodi novelláknál. A családi album titokzatos regényszerűséggel terhes mű, egy tág, csupa fény és csupa árny, ezer színű és mélységű, sokszereplős, izgalmas regényvilágból ad ízelítőt, egy nagy magyar színházi és írói háború és békéből, vagy Copperfield Dávidból, abból a regényből, amelyet Hunyadi Sándor sohasem írhat már meg. Atmoszféra. Dzsida, Jékeli. A valóság elemeinek intuitív kiválasztásával és érzékletes csoportosításával az író sokféle hatást tud kiváltani. A legvégső és talán valamiféle hatás lényege is az a megfoghatatlan zeneiség, amelyben az idő és a tér objektivitása szervesen vegyül össze az érzések szubjektivitásával, és amelyet magam sem tudok jobb szóval röviden kifejezni, mint atmoszféra. Légkör, levegő. A színdarabok atmoszférájáról szokás beszélni, a levegőjükről. Ha Csehov egyik-másik darabjára gondolunk, észrevehetjük, hogy ez a levegő jóval több is lehet, mint puszta hangulat. Couleur, lokál. A környezet jellemző külsőségei, színezés lehet egyenesen az író döntő mondani valója. Ahogyan a valóságos levegő folyton körülvesz bennünket, van egy másfajta, épp oly láthatatlan és ignorált közeg is, amelyben életünket szakadatlanul töltjük. Mélyebb értelme vett hangulatnak nevezhetném, a létezés alaphangulatának, az érzések halmazállapotának, és a regényekben, versekben, ahol az írónak sikerült a megfoghatatlant megfognia atmoszférának. Dzsida Jenőnek, a fiatalon meghalt erdélyi költőnek Nagy Csütörtök című gyötrelmes, mély muzsikájú verse mutatja világosan, miről beszélek. Nem volt csatlakozás. 6 óra késés jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, Nagy Csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors előszökve mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, s a sűrű füst, mint roppant denevérszárny, legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem, szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyirkos éj volt, és hideg sötét volt, Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, s mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon. A lassú ütemű és a James ravasz egyszerűségénél is magasabb rendű, egyszerű, szinte kopár sorok mögött okvetően hallanunk kell a vers hatalmas mély zenéjét, éreznünk kell nagy levegőjét, hitelességét nagy mértékben azzal éri el, hogy az olajfák hegyéről mindig visszatér a székely kocsárdi váróterembe. Akár azzal is, hogy nem könnyek, hanem verejtély csurog végig az arcán, vagy azzal, hogy a magas pátosz csupán a Jakab aludt onzsobbantval, ebből az üteme cserélgető, és az ütemre figyelni rá nem érő átgázolása jelzi, vagy az aludt szó izgatott figyelmetlen ötszörös ismétlésével, eszve azzal, hogy eszközeiben is realisztikus érzékletes. Dzsida töredékes, többször is újrakezdett önéletrajzszerű stanzáiban is érezhető, gyerekkori tájainak és általában a gyerekkor finom, erős érzékiségnek atmoszférája, és ugyanígy is a hozzá sok tekintetben hasonló, például a halállal szintén sokat foglalkozó Jékely Zoltán korábbi verseiben. Kísértetként járok a Krisztinán, írja Jékely a téli éjszakákban. Éjfélt vicsorgatnak rám fogas órák. Még csókja ízét frissen őrzi szám, s már is mondogatom búcsúztatóját. Roxán, én meghalok. A céltalanság tuskolya koponyán behasította. A seb zeng rajtam, mint fekete kotta. Minek? Minek-e könnyező halandzsák? Jékely nagy mestere a hangulati elemek keverésének, mint a Szép juhászné elégiájában, a Nizsinszki versében, vagy bárhol, 3 kötetében, a hang megütésének. Mi 2000-ben nem élünk szegénykém. Kezdi az egyik versét, egy másikat, Moziban 6 évesen címűt. Hullala, hullala, szól fámfuri fekete fája, zümmög a fény tölcséres nagy furujája. Jékelyén észrevehetjük, hogyan készíti rá a valóságra a regényszerű levegőt, vagy mondjuk az ízeket kedvelő nemes dilettantizmust, amely egyébként a 20. század nagyíróiban már régen túlnőtt önmagán. Jékely is romantikus nosztalgiák után indul, és az amatőr utánérzéseket átszűri az őszintesség, a tudatosság és a formai tisztaság professzionista rostáin. Minek-minek a könnyező halandzsák? Tűzállóvá égeti át dilettantizmusát. A búcsúzás mindig nagyon szerettem. Finoman integes a kékeres, örök kalandra hívó szürkületben. Búcsú szürkületben. Ez az érzelmes, regényszerű atmoszféra az igazi értéke Márai Sándor első regényeinek és Csészabó László novelláinak. Atmoszféra. Márai, Csészabó. Márai Sándor abban hasonlít Csészabó Lászlóhoz, hogy mindkettejüknek nagyobb izgalmat jelent az irodalom minden egyébnél. Hozzá kell tennem, hogy evel nem sokat mondtam, ha csak a minőségüket nem határoztam meg vele. Hiszen valamennyi írónak, ha megérdemli ezt a nevet, első és olykor mindenek fölött álló szenvedély az irodalom, tulajdon mestersége. Márai még a 20. vagy 30. kötete után is szemlátomást a kamaszfiú áhítattával írja műveit. A fogalmazás számára nyilvánvaló szükséglet és mélységes kielégülés. Mondatokat, fejezeteket, regényeket ír ilyen módon, és mint hogy úgy szólván semmi más nem hajtja, mint az alkotás öröme, azt mondhatnám róla, társai közül ő az, akit leginkább lehet hivatásos művésznek, játékos, naív, ösztönös művésznek nevezni. De másfelől meg, éppen ennél a mondjuk stilisztikai, ihleténél fogva, besorozhatom az amatőr, a dilettáns alkotó írók közé, amilyen Anatole France volt. Újabb könyveiben egyre kevesebb nyomát találjuk ennek az erős, tiszta művészi naivitásnak. Sokszor még a látszatától is óvakodik majdnem annyira, mint az újságírók, akik rettegnek attól, hogy naívnak tűnjenek. Már a jártas, mindentől értesült író, sőt valójában folyton állás foglal. A dolgokat nem csak tudja, hanem meg is ítéli, vagy helyesli, vagy helyteleníti, ami megint az újságírók szokása. Lényegében azonban tudatossága mellett is elfoglatlan művész, lírai érzékenységi stiliszta, aki sok könyvével cáfolhatná meg könnyűszerrel vágyaimat, és azt, hogy annyit emlegetem, rosszallólag az újságírást. Éppen egy újságcikkben ír így, fölébe kerekedve a kritikai szemléletnek. Kritika címmel. Mikor Florentin Vilma trapéz művésre leesett a kötélről, s bal lábát törte, a cirkuszban ültem, s alábbiakban van szerencsém beszámolni az előadásról. A cirkuszban minden nagy volt és sok, a meleg, a lárma és a bolhák. Előre bocsátom, hogy elfogult vagyok, nekem minden cirkusz tetszik, tisztelem a művészetet akkor is, ha hangyászok, és vízilovak csinálják. Ezen felül szeretem a cirkusz szagát, a nyers fűrészpor és állatszagot, a triviális zenekar hangjait, s felkeresem az egész kis vándor cirkuszokat is, ahol még acetilén ég, s a tulajdonos felváltva bohóc és műlovar. Ez a cirkusz üzem volt német birodalmi Betrieb. Nagyon nehéz egy cirkusz műsorát kritizálni, ha az emberek minden tetszik. A kritikus véleménye szerint egy cirkusz műsora egyáltalán nem lehet rossz. Mi legyen rossz rajta? Márai számára, mint a hasonló alkotó íróknál is láthatjuk, az éber kétkedés, a gyanakvó irónia teszi éppen lehetővé, hogy mint holmi ingyenes, nagy cirkusz előadást élvezze a világot. Ez az igazán őszinte magatartása. Korábbi könyveiből egy lelkes, állítatosan szellemtisztelő fiatal újságíró képmásán körvonalai rajzolódnak ki, aki kellemes izgalommal jár kél a 20-as évek eleven tarka Európájában, és készülődik írói pályájára. Nem kalandor, hanem előkelő átutazó, nem polgár, hanem művész, még ha egy polgár vallomásainak nevezés a főművét. A Zendülők című regényében megírta a kamaszkor arisztokratikus függetlenségét, merében önkényes erkölcstanát, izgalmas szabadságát, és később mégis úgy érzi, felnőtté kell válnia, komoly dolgokkal foglalkozni, és véleményeket formálni ezekről a felnőttek által komolynak tartott dolgokról, úgy érzi illendő magvas könyveket írni, és elhagyja tárgykörét, hangját, lemond kamasz arisztokratikus jogairól. Kabala című kötetében egy lehulló csillagot néz a társaság, és mindenki kíván valamit babonásan. Az író így tűnődik itt. Az élet nem jó, és nem rossz. Milyen is? Olyan, mint az olcsó irodalom. Olyan életszagú. Mit kívánjak? Csillag. Mire vágyom? Mit szeretnék? Talán, hogy ez a borzongás és áhítat, mely látodra eltölte pillanatban, nem újjon el egész eszméletemből soha. Ez az áhítat, amely néha pillanatokra emlékeztet, hogy költő vagyok. Ez minden, amit óvok, rejtek magamban. Nem akarok áhítat nélkül élni. Nem akarok áhítat nélkül meghalni. A szívet, mondja a vidali módszerében, a szívet, az eszméletet állandóan bizonyos hőfokon kell tartani. Ezt az áhítatot és az eszméletnek ezt a hevét fokát már fiatalkori regényében az idegen emberekben megtaláljuk, akárhol ütjük fel. Megreggelizett, elolvasta lapokat, rágyújtott, egészségesnek érezte magát, kissé szédült, vagy ez a betegség utáni első délelőtt illik is, s mindegyre elöntötte a gyöngességtől a verejték. De máskülönben jó kedve kerekedett. Mindenféle történt a világon. Az utcán a fákat, vaskosarukban elpörkölt a hőség. Az obszervatoárral szemben ült, abban a kávéházban, a szobrász magyar ismerőse szerint jobbak a biliárd asztalok, mint Váradon. A sugárút, mely nyílott fasorral vezetett a Luxemburg kert felé, halvány sárgán ütött át a teljes, napos, nagyon sűrű szeptember deréki levegőn, a Cloisery de Lila kávéháza előtt ökörnyál úszott a levegőben. Ebből a regényben voltak éppen nem történik semmi. Legalább semmi, ami benne történik, nem jelentősebb annál, hogy egy fiatalember egyszerűen él. Ami márait vonzza, amit ki akar fejezni, ami más műveinek is legfőbb varázsa, az ennek a fiatalembernek az életét körül ölelő atmoszférája. Idegesen vibráló fényekből, keserű, ironikus költői mondatokból rakja össze a fejezeteket, nem habozik elragadtatni magát, mondatról mondatra. Csupa leplezgetett lelkesedés, szenvedély, csupa mértéktelenség, fogalmazásbeli túlzás, bármennyire is takargatja ízlése a végletességeit. Minduntalan döntő, örök érvény dolgokat mond ki, vagyis folytonos lázban ír, magas feszültségi izgalomban. Ebből teremtődik meg írásainak izgatott atmoszférája, így tudja érzékeltetni kamaszfiús, tiszta költői áhítatát az élettel szemben. Ez közvetett módszer, kerülő út. Csészabon László novelláiban egyenesebben kerülők nélkül fejezi ki izgatott romantikus látásmódját, a művészet és irodalom iránti áhítatát. Az Utrecht ostromát így kezdi. Úgy kezdem, mint akinek ünnep az írás. Igazat adok egy halott költőnek. Az ősi fákkal és rejtelmes állatokkal a nagy szenvedélyek is kipusztultak. Nem hordunk többé mázsás csipkét, s a csipke alatt hősies szívet, sem rendszalagot a térdünkön, hogy könnyebb legyen az alázat a szenvedély előtt. Nosztalgikus látomásában megostromolja Utrechtet. Lenyargaltam a dombról. Köröttem, fokos balták, alabárdok, csákányok emelkedtek. Mondj ő, mondtam halkan, s aztán harsányan, avancé! A kürtök az ég felé fordultak, s a francia sereg Utrechtre sodort. Csíf Szabó László is az igazi írók kamasz, arisztokratikus fajtájához tartozik, s ha látszatra minden ereje neki is ragyogó stílus művészetében van, amivel én a dilettáns alkotó írókat különböztetném meg a szószoros értelmében vett professzionistáktól, még napló jegyzeteiben, tanulmányaiban, eszély köteteiben is képes megteremteni olyasmit, ami elsőrendű regényírói eredmény, atmoszférát. Ha egyébért nem, az Idegen című elbeszélésének hallatlan erős levegőjéért is első helyen kellőtt megemlítenem ebben a fejezetben. Az Idegen megérkezik Frigyesországba. 30 éves lehetett, de néha még fiatalabbnak látszott. Jobb szeme fürgében járt, mint a bal. A ballal ítél, a jobbal udvarol, mondta az anyja gyerekkorában. Egy külföldi teherhajóval érkezett a kikötőbe. Nem volt se címe, se ajánló levele. Az ácsorgóktól kérdezősködött szállás után. Valaki tudott egy szobát az óvárosban, s a fiát az Idegen mellé adta. Füstös téglaházak sorakoztak a csatorna mentén, három ablak fért egy emeletre, s a legtöbbször két emelet egyházra. Száraz öreg fák hajoltak a víz fölé. Hiába telnek az esztendők, a számozott hiába ismeri már a várost is, lakóit is, múltját is, hiába gyülekeznek az emlékek, Idegen marad. Nem ez a hazája. Nem öregedett, pedig múlt az idő. Anna csontos, sárga arcán és ráncosodó szemein látta. Már csak ritkán beszéltek. Néha a kapuban találta, a kis lépcső vas korlátjára támaszkodott, és a környékbeli macskákkal játszott. Ilyenkor egy darabig együtt áldogáltak, bevártak az estét vagy az esőt. És amikor eljött a nap, hogy hazatérhet, útközben éri a halál. Éjszaka van, kilép szállásának erkélyére, a szemközti dóm egyik kőangyala megfújja kürtjét, aztán leteszi a kürtöt, és int. Mit akar? Gondolta Cardo nyugtalanul. Előre hajolt, rövidlátó szeme küzdött a homállyal, hirtelen kiszorult a lélegzete, éles fájdalmat érzett valahol a testében, Anna, megfulladok, kiáltotta. Másnap reggel az erkélyen találták, görcsösen kapaszkodott a rácsba. Az öreg szállásadónő szerint úgy állt az ajka, mintha egy női nevet suttogna. Azt suttogta volt, hazám.